Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Önök a Gazdálkodj Hittel című műsor élőadását hallják, tudnak tehát bennünket hívni telefonon a 061-374-0904-es telefonszámon. Erre a meleg estére egy bizarr témát választottunk, ami kevéssé függ össze a gazdaság sajátosságaival, bár e tekintetben egy nagyon szomorú példa a mai gyakorlatra, a mostani gyakorlatra. Inkább az mellett, a kérdés mellett fogunk jobban elidőzni, hogy ennek a káros jelenségnek hogyan tudjuk kivédeni a romboló hatását, mely egyébként sokszor a gyerekeinket veszi célba. Konkrétabban egy olyan jelenségről fogunk beszélni, ami egyébként már évtizedekben mérhetően jelen van az emberek életében, de most valahogy, mintha fölgyorsulva, tömörítve találkoznánk ezzel a jelenséggel, legalábbis a napokban. A média nagyon felkapott egy ilyen esetet. A számítógépes játékok világáról van szó. Én fiatal felnőttként találkoztam egyébként számítógépes játékkal, nem mondanám, hogy egy pillanatra sem ejtett rabul, de annyira gyorsan harciassá, durvává váltak ezek a számítógépes játékok, hogy őszintén szólva én viszonylag gyorsan kiábrándultam belőlük, engem aztán annyira nem kísértett meg, és ha már a személyes példáknál tartunk, akkor azt is el kell, hogy mondjam, hogy a gyerekeim, akik ugye egy generációval később egy már jóval fejlettebb számítástechnikai játékvilággal szembesültek, ők is találkoztak ezzel a jelenséggel. Volt is egy játéksorozat, ami fölkeltette az érdeklődésüket, bár az nem harcias, meg egymást legyőzzük, meg pláne nem egymást meggyilkoljuk játék volt, hanem ilyen sajátságos helyzeteket dolgozott föl, például sportoló életmódot mutatott be jobban, öltözködési alternatívákat, trendeket, házakat, üdülési lehetőségeket, és ezeknek a variációit lehetett ebben a bizonyos játékban eljátszani, amit nagyon kedvelt a két lányom tizenéves korába, de semmiféleképpen nem kísértette meg őket a függővé válás. Ugyanakkor ezeknek a játékoknak a harciasabb változata mindig is azt gondolom, vagy úgy tapasztaltam, mindig is nagyobb érdeklődésre tarthatott számot, mint a békésebb fajtája. És most az utóbbi egy évben föltűnt egy, ami mindenféle marketing előnyökkel fölruházva nagyon fölkeltette a fiatalok érdeklődését. Pontosabban nem csak a fiatalokét, mint az erről olvasható cikkek mondják, hanem felnőttek is szívesen időznek el vele. De ami igazán veszélyes, az az, hogy 10 év körüli gyerekek lettek nagyon érzékeny és fogékony céltáblája ennek a bizonyos játéknak. Mint ahogy mondtam, mindenféle trükkös marketing fogásokkal tették ezt elérhetővé, viszonylag elfogadható áron, ugyanakkor ilyen beetetős módon, előbb-utóbb eljutnak oda még azok a játékosok is, akik egyébként az ingyen változatot kezdik el használni, hogy meglehetősen nagy összegeket költenek arra, hogy ez a játék a kedvük szerint működjön. És hát ami igazán etikátlan, az az, hogy azon túl, hogy egyébként magának a játéknak a lényege, vagy a története, amit én már eleve nem tudok elfogadni, hogy egy szigeten összegyűjtenek 100 játékost, a minden játékos mögött, virtuális játékos mögött természetesen egy élő ember áll, és ezek a játékosok harcolnak egymással, és az győz, aki a 100 sziget lakó, virtuális sziget lakó közül egyedül életben marad, ami azt jelenti, hogy a maradék 99-et valamilyen módon meg kell, 99-ről valami módon meg kell, hogy szabaduljon. Tehát magának a játéknak az alapfilozófia is teljes mértékben ellenkezik az én ízlésemmel, de ráadásul úgy van kitalálva a játék, és akkor itt csatlakozunk rá egy kicsit a mi alaptémánkra, a Gazdálkodj Hittel című adássorozat alaptémájára, a gazdaságra. Tehát azok a játékosok igazán sikeresek, akik kevesebb több pénzért olyan plusz muníciókhoz juttatják magukat, amelyek révén ők jönnek ki győztesen ebből a játékból. No, hát ha már a gazdaság megemlítetett, akkor arról kell feltétlenül megemlékezni, hogy ezek a játékok köztudottan elképesztő hasznot hajtanak a játék fejlesztőinek, és ez a szóban forgó számítógépes játék már csak azért, még ezt is fölülmúlja azzal, mint ahogy elmondtam, hogy úgy teszi nyertessé a résztvevőket, hogy előtte annak bizony meg kell, hogy fizessék az árát, és elültetvén ezzel bennük azt a hitet, hogy a pénz az, ami igazán nyertessé teszi az embereket. Hogy mennyire veszélyes ez a függőség, amit ez a játék okoz a 10-11 néhány éves gyerekekbe, azt sajnos néhány példával is illusztrálják a médiában megjelent cikkek. A kevésbé fegyelmezett fiatal játékosok, akik nem akarnak fölállni egyszerűen még ennyi időre sem a játék mellől, egyszerűen összepisilik magukat, elnézést a kifejezésért, a rutinusabb játékosok pedig már eleve egy edényt oda készítenek, hogy ne kelljen még 30 másodpercre sem fölállniuk, és úgy igyekszenek biztosítani a játéknak a folytonosságát, illetve nyilván a saját nyerő pozíciójuknak a megőrzését. És elnézést még egyszer a nagyon vulgáris jellemzését, de mindenféleképpen azt fémjelzi, hogy a függőségnek egy olyan szakaszát, olyan szintjét érik el többen is, mert hogy az is kiderült, hogy pszichológusok jelezték, hogy egyre több ilyen esettel találkoznak. Tehát olyan szintjét érik el, ami az emberi normák alap vető részét is képesek negligálni és alárendelni a játék szenvedélynek. Egy következő stáció egyébként ennek a függőségnek az, hogy a cég, illetve a játékot jól ismerő felnőttek már kínálják magukat, mint oktatót ehhez a játékhoz, és elég borsos áron, de készek arra, hogy a gyerekeket, vagy esetleg a felnőtt érdeklődőket kiképezzék arra, hogy ezt a játékot minél profibban üzik, minél nagyobb eséllyel csatlakozhassanak a győztesek, a nyertesek köréhez. Így aztán kialakult egy következő haszonélvezője ennek a egyébként sokakat függőségbe, tehát semmiféleképpen nem kellemes helyzetbe juttató játéknak a pályafutása során. Óriási pénzeket tesz zsebre, ahogy mondtam, a játékfejlesztő, és most már a játékra oktató köre is anyagi hasznot húz abból, hogy valaki ennyire gyengén tudja csak saját magát megvédeni a játékkal szemben. Amit még nagyon fontosnak tartok kiemelni ezekből az elemzésekből, az a szülőknek a reakciója egy-egy ilyen függő helyzetbe jutott, vagy általában egyébként nem is függőnek, függő állapotnak jellemzett, de mindesetre a játékot nagy kedvelűző gyerekek szülei nyilatkozata kapcsán. Az egyik véglet a szülők egyik véglete azt mondja, hogy ő tulajdonképpen nagyon örül, hogy videójátékozik a gyereke napi, nem tudom én, 10-20 órát, és van, aki 20 órát is, tehát ez nem költői túlzás volt, mert a videójátékozás nem okoz súlyos sérüléseket, mint ahogy például a sport okoz, tehát azt állítja, hogy ő személy szerint a videójátékot egy sokkal elismertebb, vagy sokkal elfogadható, köszönöm szépen, időtöltésnek tekinti, mint a sportot például. E tekintetben van, aki a videójátékozást a sakkhoz hasonlítja, pedig ég is föld a kettő között a különbség, ezt nem is kell a hallgatóknak kihangsúlyozni. De van egy olyan, de azért van olyan szülő is, aki rájött, érzékelte, bár lehet, hogy a cikkekben felsorolt példákból néhányan kevesen tették, későn tették ezt meg, hogy bizony ez óriási veszélyt jelent a gyermekére, és most már mindent igyekszik elkövetni, hogy ebből a függőségből ki szabadítsa a gyereket. Sok szülő van egyébként, megint visszatérve a másik véglethez, aki annyira hasznosnak tartja ezt a játékot, meg a játékkal eltöltött időt, hogy ahogy mondtam, oktatót keres a gyereke mellé, és kész nagy összegeket fizetni arra, hogy a gyereket így módon tegye sikeressé. Egy érdekes megnyilvánulás a szülők részéről, amikor egy 10 éves kisfiúnak az édesanyja fölháborodva reagált arra, amikor megkérdezték, hogy na de hát ezt miért tartotta ő fontosnak, hogy oktatót keressen a gyereke mellé, aki a számítógépes játék trükkjeire megtanította, hogy na de hát mit gondol, hogy érezhette a fia magát az osztályban, ahol már az összes osztálytársa nagyon jól képzett játékosa volt ennek a játéknak, és őt pedig abszolút frusztrálta az, hogy ő ebben a számítógépes játékban alul marad, és ő úgy érezte, hogy neki kötelessége a fiát kitanítatni erre a játékra, mert akkor majd ő is tud csatlakozni.
Igen, ez különösen Amerikában dívik, mert hogy ott annyira arra oktatják, vagy nevelik a gyerekeket, hogy versenyhelyzetben megállják a helyüket, és ez is egy ilyen versenyhelyzetre építő játék, és ezért ott aztán áldoznak is azért, hogy az élet minden területén a versenyeztetésben a első helyeket.
Így van. Én azon egyébként nem, tehát én azok közé tartozom, akik azt mondják, hogy ha Amerika nagy, már pedig azért el kell ismerni, hogy nagyon sok dologban élen jár, akkor ez volt az egyik előfeltétele az ő sikerének, meg az ott élő emberek sikerének, hogy egy túladagolt versenyszellem lobogott mindig bennük, hiszen már magára erre az útra is, hogy Amerikába átkeljenek Európából vagy más földrészről, egy nagy adag ambíció és versenyszellem kellett, hogy motiválja őket. Tehát ezt én önmagában egészségesnek tartom egyébként. De hát azért nagyon nem mindegy, hogy miben versenyeznek. Például egy...
Nem tudom, a versenyszellem is azért az csak... Hát korlátokkal...
Kordába kell tartani,
igen.
Egész biztos, hogy az nem egészséges, hogyha az élet minden területén a versenyszellem dominál.
Egyébként nem is hatékony a minden területen nem hatékony a versenyzés. Tehát például a dolgozók ösztönzésére gondolsz, amikor egyedileg motiválod az embereket, hogy versengjenek egymással, akkor általában az van, hogy van néhány igazán ügyes ember, aki természetesen nem támogatja a többieket, mert az időt venne el az ő teljesítményétől, hanem tűzön vizen át, ő megpróbál mindent eredményt bezsebelni, és mindent elérni, hogy ő legyen az első. Míg hogyha ilyen kis csoportok vannak, akik egymást támogatják, akkor a cégnek sokkal több hatékonyan működő embere van, mint hogyha csak egy néhány ilyen kiemelkedő törtető van, akit természetesen mindenki utál. Tehát az egésznek a környezete, megítélése, hatása, az csupa negatív. Tehát sokkal jobb lenne egyébként ilyen csapat.
Abszolút.
Csapatban abszolút való együttműködésre nevelni.
Viszont azt is mondom, hogy ebben a példában, amikor egy osztályközösségről volt szó, vagy van szó, ott azért annak van helye, hogy valaki például a tanulmányi eredmények tekintetében kezd el versenyezni egy osztálytársával. Megmondom őszintén, én magam is szerettem az iskolában így módon megmérettetni magam. Ez nem megy egyébként a közösség meg a kapcsolatok rovására, az enyém legalábbis, az én életemben ez legalábbis nem így volt. De azt nagyon hátramozdítónak és károsnak tartom, hogyha egy osztály elkezd versenyezni számítógépes játékok tekintetében. Már pedig ugye arról volt szó, és éppen ezt kérte ki magának az anyuka, hogy neki nem hogy joga, hanem kötelessége a fiát e tekintetben helyzetbe hozni. Erről
Szerintem mindenképpen egy ilyen pótcselekvésnek tekinthető ez a, ez a számítógépes játék, tehát, hogy nem valódi élmények, nem emberi kapcsolatok, nem valami ilyen testet és lelket formáló dologról van szó, hanem egy ilyen nagyon, nagyon olcsó időtöltés. Ami mondjuk azért igényel így figyelem koncentrációt. Most pont olvasom a Csíkszentmihályi Mihálynak az Örömművészete című könyvét, ami tehát ilyen nagyon érdekes dolgokról szól, boldogságról is, tehát hogy az ember életének az értelme az végül is micsoda, és hogy nagyon érdekes, hogy azt mondja, hogy ilyen célokat kell kitűzni magunk elé, és mint például hegymászót hozza példának, hogy a hegymászónak is muszáj kitűznie maga elé egy célt, egy csúcsot, amit meg szeretne mászni, és ez egy nagyon egyértelmű és jól azonosítható cél, de a cél, tehát hogy a boldogságot nem az okozza neki, hogy följut, hanem a mászás maga. Tehát amíg oda eljut, addig az maga is okoz neki boldogságot, meg ezt a bizonyos flow élményt. Most ez egy nagyon érdekes szituáció, hogy ebbe a videós játékokban is a nagyon, nagyon komoly koncentrációt igényel, és nyilván, hogy van egy ilyen, szintén egy ilyen flow hatás, mert megszűnik körülötte minden, és az abszolút idő, és nem tudom én micsoda. Csak ugye itt az a lényeg a tevékenységekben, hogy valójában a tevékenységnek a lényege az jóra vagy rosszra irányul.
Ez pontosan
mert ez. Azt olyan példákat hoz fel, például, hogy aki a hidrogénbombát kitalálta, őt is nagyon fellelkesítette az a sok probléma, amit meg kellett oldania ennek érdekébe. Vagy felhoz egy ilyen náci bűnöst, akinek az volt a feladata, hogy a koncentrációs táborokba szállítandó raboknak a logisztikáját megoldja, és hogy ő ugyanúgy ebbe így bele tudott feledkezni ebbe a... De egy feladat volt, kihívás, és akkor megcsinálta, vagy hát szörnyű ilyet mondani, de talán még élvezte is, és az egész egy teljesen rossz és félresiklott cél volt. Tehát igen, itt is ez az érdekes, hogy...
Bármennyire is gonosz lett a végeredmény, akkor is egy alkotási folyamat része volt ez a valaki, aki részt vett benne, de nekem az ehhez képest a számítógépes játék még rosszabb, mert ott semmit nem alkot, aki ott ül, hanem tulajdonképpen nem is tudom, mit csinál.
Tölti az időt.
Így van. Uh-huh. Nagyon, nagyon rossz minőségben tölti az időt, úgyhogy...
Tehát biztos nem szolgál épülésére.
Hát kikapcsolódásként, hogyha... Tehát itt megint elő kell hozni a mértékletességet, mert ha valaki olyan fáradt, vagy annyira használta szellemi kapacitásait, hogy egy kicsit ki akar kapcsolódni, akkor arra egy ilyen játék, csak itt ugye már arról van szó, amikor a gyerekek egész éjszaka is megvárják, hogy a szülők elaludjanak, és utána pedig játszanak hajnali ötig, és utána fokozottan romlik a tanulmányi eredményeik, a tanárok általában észre is veszik. És
szóval egyébként ugye először a tanár veszélyese és utána a szülő, mint ahogy egy példában itt.
Hát mondjuk, ha elalszik a gyerek a tanórán, akkor az látványos nem észrevenni, és akkor hát ennek igen káros következményei vannak, és amit te is említettél, az meg már non plus ultrája, amikor a saját testi szükségleteit és háttérbe szól. Tehát ez már tényleg függőség és betegség.
Igen, és ez
a másik meg az erőszak. Tehát, hogy hogy ezek a játékokban, ezekben többnyire erőszak van. De például így a autóversenyekben, férjem egy időben ezt nagyon szerette, ezeket az autóversenyeket, amit lehet. De még abban is van erőszak, mert ugye neki mész a másiknak, meg kilököd a másikat a pályáról, hogy te érj oda előbb, tehát, hogy mindegyikben van egy olyan erőszak, amihez, hogyha így hozzászokik, mert naponta több órát foglalkozik vele, akkor az biztos, hogy nagyon, nagyon el tudja őt téríteni a helyes értékrendtől.
Viszonylag kevés olyan játék van, ami inkább ilyen építő jellegű. Én ismerek ilyet, ami ilyen farm építő, meg termelni kell, és akkor aratni, és újra tehát megfelelő kombinációval elérni, de itt is ugyanaz a rákfene előjön, hogy ha pénzt áldoz a játékos rá, akkor mindent sokkal gyorsabban tud megcsinálni, és hát tényleg vannak olyanok, akik itt ebbe a cikkbe is írták, hogy rendszeresen megcsapolta a családi bankszámlát.
9 éves kislány.
A 9 éves kislány, ezt mondjuk észrevették.
De fizetni kell a játékba valamiért, hogy te gyorsabb.
Alapvetően ingyenes a játék, ez volt az egyik marketing trükk. Hogy, hogy önmagában a játékért nem kell. De már a ingyenes változatban is mindenféle ilyen, nem tudom, hogy nevezik itt, ilyen apró cseprő bevásárlásokat lehet eszközölni, hogy ruhát, vagy valamilyen eszközt vásárolni, és aztán a magasabb szinten pedig olyan attribútumokat lehet vásárolni, amely nyerésnek a valószínűségét nagyságrendekkel növeli.
Még érdekesen egyébként egy pszichológusnak a véleménye, még erről a nem erőszakos játékról is, hogy ez vajon ez építi egy gyereknek, tehát hogy ez van ugyanolyan hasznos egy gyereknek, mint amikor babázik, vagy társasjátékot játszik, vagy...
Az egyik szülő nyilatkozott erről, hogy szerinte fejlesztő hatása
erről
van.
Erről a harcjátékról. De most a Nóri szerintem arra kérdezett
én erre
rá,
a szelidebb játékokra
műfajra.
Gondolok, a farmépítésre,
igen,
meg ilyenekre.
Az én lányaim, ahogy mondtam, az nem farmépítés volt, hanem mindenféle élethelyzeteket, meg igen, élethelyzeteket
ilyen
lehetett
család
kipróbálni.
Volt,
nem? Igen,
valamilyen ilyesmi. Család.
Na, én azt még nem hallottam, hogy valaki függővé vált volna a farmépítő játéktól, de ugyanakkor arról könnyebben, és ha nem vált függővé, az azt jelenti, hogy a mértéket is ismerte. Tehát nem annak rendelte le az életét, hanem amikor volt kedve, akkor lecsücsült, az én lányaim is ilyenek voltak, és nem kellett különösebben figyelmeztetni őket, hogy már 10 órája ezt csinálod, állj föl. Nem, ők saját maguktól úgy alakították ki a játékszokásaikat, hogy ez nem lépte át az egészségtelen mértéket. És én nem is hallottam, hogy valaki ettől vált volna függővé. Azt viszont már hallottam ettől a játéktól függetlenül is, hogy ezek a nagyon harcias játékok, meg ahol ilyen nagyon erőszakosan kell a másikat lenyomni, na az oda bír feledkezni. Uh-huh. Ott azt már többször hallottam, hogy az inkább rabjává bírja tenni az embereket, vagy a játékosokat. Ennek nyilván van valami pszichológiai magyarázata, mint ahogy itt az egyik történetben is megemlítik, hogy a szülő onnan is észrevette, hogy valami gond van, hogy agresszívá vált a gyerek, idegessé, agresszívá vált a gyerek.
Egyébként hát ugyanez a kialvatlanság, meg a
vagy a játék, vagy magának a játéknak az spannolja föl annyira. Nyilván nem mindegy az, hogy tehenet simogatok játék közben, vagy megölöm a játszó, vagy az ellenfelemet. Nyilván ez egész más... hogy hat az ember idegrendszerére. Tehát még egy érve mellett, hogy itt nem szabad engedni, hogy elhatalmasodjon, pláne nem egy gyereken, mert annak onnan kezdve lehet, hogy jóvá tehetetlen következményei lesznek.
Egyszer egyébként volt egy ilyen sokkoló számot hallottam, hogy egy nap a szülő mennyit beszélget a gyerekével. Most én nem tudom megmondani, hogy pontosan mennyi, hogy
7 perc.
Na, én úgy emlékeztem, hogy 4 vagy 14, de hogy valami ilyen írtózatosan alacsony összeg. Most ez az ütötte meg a fülemet, hogy azt mondtad, hogy onnan vette észre a szülő. Tehát, hogy az hogy lehet, hogy ezt nem veszi észre egy szülő, hogy a gyermeke mivel foglalkozik?
Igen, szóval... itt is ebben a konkrét példában 2 hónap után vették azt észre, hogy a gyerek 9 éves kislányról van szó, hogy a gyerek éjszaka nem alszik, hanem játszik.
Uh-huh.
Két uh-huh. hónap után. Hát uh-huh. én is nagyon elfoglalt szülő voltam. Talán soha életemben nem is fogom tudni magam előtt megvédeni magam, hogy sokkal inkább kellett volna időt szentelni a gyerekeimnek, mint amennyit szenteltem. Na, de az elő nem fordult volna, hogy két hónapig nem alszik a gyerekem, és én azt nem veszem észre. Tehát ez azért, tehát maga a világ is olyan módon kezdett el működni, hogy kedvez az ezeknek a kísértéseknek, sajnos, mert...
Az is egy érdekes reakció volt a cikkben, hogy vannak olyan családok, ahol úgy próbálták a gyereket kigyógyítani, hogy ők is beszálltak a játékba, és hogy akkor ezt egy ilyen családi, összcsaládi játékká nőtte ki magát. Most ez is kicsit furcsa, mert nem biztos, hogy ez a jó megoldás.
Hát szerintem biztos, hogy nem ez a jó megoldás. Tehát, hogy most így tényleg gondolkozom rajta, hogy azért a célt, amikor kitűz az ember maga elé, azért érdemes valami értelmes célt kitűzni, nem pedig azt, hogy feljussak a nem tudom hanyadik szintre, megöljek nem tudom én hány katonát, aki a videójátékba szembe jön velem, tehát hogy azért ezek nem ilyen valódi célok.
Tehát gyakorlatilag az emberi létezésnek a kinullázza.
Igen,
az
igen.
Értelmét.
Hát igen, és egész másképpen viszonyulnak a ne őj parancshoz
hát, is. Hát ez a másik. Természetessé válik
igen,
nekik az
tehát
is.
Az, amit a videójátékban igen. megtapasztalnak, vagy akár a tévéhíradókban, az számukra természetessé válik az életbe is, és ha úgy hozza.
És ugye most már tulajdonképpen, ha a szülő nem elég okos, és majd egy szép zene után erről fogunk beszélni, hogy tud a szülő elég okos lenni, akkor gyakorlatilag bölcsödés korától körbeveheti egy ilyen közeg egy gyereket. Hát ha egy gyerek ebben nő föl, hogy ennyit ér egy ember élete, mint amit ez a játék mutat, az nagyon rossz világot hozhat ránk, de van lehetőség.
Pláne, hogy ha ezt is besújkolják, hogy több élete lehet az adott játékosnak.
No, beszélünk arról most már majd a szép zene után, hogy hogyan tudjuk megvédeni a gyerekeinket attól, hogy ilyen veszély.
Mikor látom egeidet, amit ujjait formáltak, s onnan fénylő tekintetet, hold és csillag fényformákban. Akkor kérdem, mi az ember, hogy még rá is vagyunk gondod? Hogy nézel rá türelemmel, fiát is fiadnak mondod? Hogy kevéssel tetted őket, kevesebbé önmagadnál. Szerzelnékik dicsőséget, egy fénysugárt koszorútnál. Juhokat és mindenféle marmot lábunkhoz helyeztél. Rejtseig vagy tenger mélye, minket rajtuk úrrá. Mikor látom tegeidet, akkor kérdem, mi az ember? Urunk szentelt neveidet, énekeljük tiszta hittel.
Szeretettel köszöntjük újra a hallgatókat. A Gazdák, hogy hittel című adást hallják, és most így az adás már majdnem kétharmadánál jutott eszembe, hogy nem mutattam be a kollégákat. Azért megteszem, bár nyilván az első felét hallgatóink már tudják. Dr. Ábrahám Katalin, Nagy Nóra és Szállás György kollega. A számítógépes játékok rejtelméről és inkább kockázatairól ejtettünk szót az adás első kétharmadában. Most pedig arról fogunk beszélni, hogy bár lehet, hogy megoszlik a stúdióban ülők véleménye tekintetben, de nekem mindenféleképpen az a véleményem, hogy igenis van mód arra, hogy a gyerekeinket és a, így módon a következő generációt megvédjük az e fajta kísértésektől. Én azt gondolom, hogy ugye, ami nem is kerül erőfeszítésébe egyikünknek sem, őszintén és önzetlenül kell szeretni a gyerekeinket. Ha ez megvan, akkor ez már csak némi kis okosság kell, hogy ezektől a helyzetektől megmentsük őket. Oda kell figyelni rájuk, észre kell venni, hogyha egy vagy két éjszaka nem alszanak, hanem esetleg számítógépes játékkal foglalkoznak, vagy bármit tesznek, mert egy 9 éves gyereknek éjszaka még aludni kell, semmi más ne tegyen, csak aludjon. Beszélgetni vele, időt tölteni azzal, hogy meghallgatni a problémáit, amit egyébként én a saját gyerekeimről tudok, hogy ilyenkor még nagyon jönnek, és nagyon mondják, hogy mi történt velük, és nagyon el akarják nekünk mondani, és nagyon akarják tudni, hogy nekünk mi a véleményünk erről, és bármennyire nagyon sűrű korszak ez az életünknek, ugye ez 30-40 év között van általában, akkor is igenis időt kell szakítani rá, hogy odafigyeljünk, meghallgassuk, elmondjuk, hogy mit gondolunk róla, meg a őt izgató problémákról, és ha ezt így tesszük, akkor én szerintem rendben lesznek a dolgok. Ezt én azért érzem hitelesnek ezt az érvelést, mert Isten megadta, hogy az én családomban ilyen családok voltak, ilyen módon nevelődtek a gyerekek, és nem is találkoztam a közvetlen környezetben olyan gyerekkel, akit ilyen végzetesen megkísértett volna bármilyen értelmetlen dolog, így a számítógépes játék. De meghallgatjuk a kolléganőket.
Hát én még azt gondolom, hogy nagyon sok élményre is van szüksége a gyerekeknek, tehát hogy megmutatni, tehát hogy azt az érzést, ami őt boldogsággal, sikerélménnyel, megelégedéssel tölti el, minél több ilyen helyzetet kell teremteni szerintem, és ahogy Pap Miklós is mondta a Szapiencia főiskolán, hogy ilyen cölöpöket kell leverni, amire majd később tud támaszkodni, tehát ilyen jó élményeket adni neki. Hogyha ilyen nagyon ingerszegény környezetben van a gyerek, akkor el tudom képzelni azt, hogy mindenképpen keres valami ingert, valami kihívást, vagy örömforrást, vagy nem tudom én mit, még akkor is, hogyha értelmetem, hogy nyilván egy fiatal gyerek azt még nem nagyon tudja eldönteni, hogy a hímzésnek van-e értelme, vagy a kötögetésnek, vagy a videójátéknak, de ugye ma már senki nem hímez, meg nem kötöget, úgyhogy erről se példát nem lát, se kötőtűt nem talál, tehát akkor nyilván ahhoz fordul, amit az osztálytársai, meg a kortársai csinálnak. De szerintem olyan családokban, ahol normális családi élet van, és közös programok vannak, és élmények vannak, amire később is majd támaszkodhat a gyerek, ott szerintem ez ilyesmi nem fordul elő. Nem is vetődik fel, mint probléma.
Most, hogy említetted az osztályt, ugye itt az idézett cikkekben is van egy ilyen példa, hogy az osztályban nagyon trendi lett a számítógépes játék, és ezért érezte úgy az egyik anyuka, hogy a saját kisfiát is ebbe az irányba kell fölkészíteni. Nekem pont az a véleményem, hogy pláne egy ilyen 10 év körüli, vagy 10 év alatti gyerek életében, ami most egyébként sokszor megeshet ilyen korú gyerekkel, tudni kell a szülőnek látni, hogy melyek azok a példák, minták, ami az osztályban működik, ami motiválja a gyerekeket, és hogyha ez rossz példa vagy minta, például a számítógépes játékok rabjává válni, akkor tudni kell nemet mondani a gyereknek, bármennyire is, ugye? Igen. Mi magunk.
Most így hirtelen eszembe jutott egyébként, hogy miért kéne ugyanazt csinálni, mint a többi. Tehát, hogy miért nem lehet azt egy gyereknek azt mondani, hogy nem kell mindig mindenkit követni a hülyességben, mert például ez is egy példa, mert ugye ez a követés, ez később is benne van az emberek életében, én néha szoktam így döbbenten nézni például ilyen autósorokat, tehát hogy mindig mindenki ugyanabba áll be, de van még két másik, ami majdnem üres, de valahogy mindenki abba az, mert hogy mindenki abba a sávba áll be, ő is abba áll be. De ezt számtalan helyzetben meg lehet egyébként nézni, hogy olyan furcsán viselkednek az emberek, tehát így eszükbe se jut, hogy ők más felé is mehetnének, vagy, vagy máshogy is csinálhatná.
A múlt heti nyaralásunknál ez egy eklatáns példája, hogy hajókázni mentünk, és egy 20 személyes hajóba, ahogy szálltak be az emberek, mindenki egy oldalra ült, hát nem borultunk föl, de ez egy ilyen automatikus reflex volt, hogy egymás mellé ültek le, és a másik oldalra meg csak, hogyha felszólították. Igen, van egy ilyen...
Akkor például éttermekben meg lehet figyelni, hogyha van egy üres étterem, és ti mertek oda beülni elsőként, akkor előbb-utóbb így meg fog telni az étterem, mert ha már vannak bent, és minél többen vannak bent, annál többen jönnek be. Ez nagyon érdekes dolog. De hogy gyerekkorban így ezt nem tudom, tehát hogy ez is egy érdekes dolog. Például én nem engedtem a Norinak elolvasni, sem elolvasni, sem megnézni a Harry Pottert, ami akkor nagyon-nagyon nagy szám volt, és azóta is. És mert én úgy gondoltam, hogy túl fiatal, és ami kis kockákat én láttam ebből a filmből, az számomra félelmetes volt, és én úgy gondoltam, hogy majd ezzel ráérünk később, és maradandó sérülést nem okozott nála, később megnézte az összeset, elolvasta az összeset, szereti is, de szóval semmilyen maradandó sérülést nem okozott nála, hogy nem 9 évesen olvasta el, hanem mit tudom én, 13 évesen olvasta el. Tehát, hogy nem biztos, hogy ez feltétlenül...
Maga helyén kell, mert ez tipikusan, hogyha a gyereket kiskorában már a tévé elé ültetik villanypásztorként, akkor valószínű, hogy nagyobb affinitással fog később a számítógépes játékok felé is mozdulni.
Igen, és egyébként ez egy nagyon nagy kockázati tényező a mai családokban, hogy mi csak nem is azért, mert nem szeretetteljes kapcsolat fűzi a szülőt a gyerekhez, csak egyszerűen, ahogy mondtam, annyira rohanó az élet, és annyira szüksége van az felnőttnek arra, hogy néha magába egy kicsit lazítson, hogy amikor ott lenne az alkalom, hogy a gyerekével együtt játszanak, beszélgessenek, valami közös programban vegyenek részt, akkor is inkább a tévére vagy a számítógépre bízza, mert neki annyira elemi szüksége van arra, hogy kicsit relaxáljon egyedül. De ilyenkor van az, hogy egy szülőnek erőt kell venni magán, és azt mondani, hogy mégiscsak leülök a gyerek mellé, és ha más nem, ott ülök mellé, és nézem, hogy játszik, mert még azt is élvezi egyébként a gyerek. Az én gyerekem azt is élvezte, hogyha ott ültem mellette, semmit nem csináltam.
A kolléganőméknek nincs is tévéjük. Azt mondta, hogy ha majd úgy érzi, hogy hiányzik az életükből, vagy elmulaszt valamit, akkor majd fognak venni, de nem vettek tévét, van 2 kislánya, és a gyerekek játszanak. Tehát ja, nem is jut eszükbe. Ez olyan, mint amikor én...
A unokáknál diafilmnézés van, nem
igen,
tévénézés.
Igen, igen. Szerintem ez nagyon fontos. Én például úgy emlékszem arra a pillanatra, mikor először elkezdtem a Norinak ilyen túrórudikat, meg ilyeneket adni, hogy minek is kezdtem el. Tehát, hogyha nem kezdjük el ezeket a hülyeségeket adagolni a gyereknek, akkor
nem ismeri meg,
majd benne. Biztos, hát nem kell eltiltani,
persze. Csoportoknál azért ezek előjönnek.
Nem kell eltiltani, nem kell szigorúnak. Én például, mit tudom, én a kólát nem tiltottam el, de sose volt otthon kóla, mi nem ittunk kólát, és ma, amikor minden nap vehetne magának kólát, nem vesz kólát. Tehát szerintem egy olyan arany középutat kell ebben is megtalálni, de például amikor, tehát nem rakod oda elé ezeket a dolgokat, mert nyilván kolléganőméknek is van szükségük szabad térre, vagy minden, mondjuk 2 kislány tökéletesen el tud egymással játszani, meg feltalálja magát, meg tényleg legrosszabb esetben, mit tudom én, elővesznek egy könyvet, az egyik már iskolás tud olvasni, szóval annyi megoldás van erre. Csak gondolkozni kéne, és szerintem tehát hogy az emberek a gondolkozni felejtettek el, hogy...
Kati, neked a unokáid nevelkednek úgy, hogy nincsen tévé a...
Ha van tévé, csak sose kapcsolják
be. Ja, a világtartóként funkcionál.
Tehát amíg fönn vannak, addig én még sose láttam, hogy tévét néztek volna. Azt viszont látja a gyerek, hogy anyja, apja időnként a telefonját bújja, vagy esetleg a laptopon elmélyülten olvassa leveleit. Tehát ez biztos, hogy beléjük ivódik, és abszolút természetesen fogják majd ők is ezeket kezelni. De amit lehet, azt nem.
Jó, de azért az is nagy különbség, hogy azt látja egy gyerek, hogy az anyukája napi 15 órát valamelyik durva számítógépes játékot bűvölve ül a laptop mellett, vagy a leveleit nézi, vagy dolgozik. Ezt különbséget tudnak tenni a gyerekek. Tehát hát nyilván a laptopon való dolgozás, kommunikáció az most már ennek a generációnak egy természetes része lesz, és kell is. Ha nem válik azzal, akkor lemarad.
Igen.
De különbség van nyilván a között, hogy egy harci játékot bűvöl napi tizenvalahány órában, vagy kommunikál, vagy dolgozik.
Még szegény vejem a meccseket sem nézheti, hanem legfeljebb a hallgathatja.
Szigorú szabályok vannak és, ott teljesen.
És szigorúan fociznak a lányokkal életben.
No, hát ennyit akartunk a kedves hallgatókkal megosztani, hangsúlyt helyezve arra, hogy kezd olyan veszélyessé válni ez a dolog, hogy most már tudatosan és okosan el kell kezdeni ezzel ellen is dolgozni, mint hogy a jó maradjon meg, és ne a rossz terjedjen el, igen. Ugye van az a klasszikus mondás, hogy a gonosznak elég csak annyi, hogy a jó csendben marad. Most ebben az esetben már ott tartunk, hogy nem szabad csendben maradni a jónak, mert akkor a gonosz fog nyerni. Úgyhogy mindenkit biztatunk arra, hogy családjában igyekezzen. Ezt a nem olyan nagyon bonyolult és nem olyan nagyon összetett figyelmet oda szentelni ennek a dolognak, hogy a gyerekek védve legyenek ezektől a rossz és gonosz dolgoktól. Mondjuk akkor most a ma esti imánkat azért, hogy ez minél több családban sikerre jusson. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Köszönjük a figyelmüket, Isten áldja önöket.